Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
Az Európai Bizottság és egy gyógyszergyártó megállapodása nyomán a következő hónapokban az Európai Unió és az Egyesült Királyság betegei számára hozzáférhetővé válik a Remdesivir hatóanyagú koronavírus elleni készítmény. Hamarosan erről lesz szó. De előtte a vélelmezhetően elcsalt fehér orosz választásról, amely ellen különösen a lengyelek emelték fel a szavukat. A lengyel elnök a fehér orosz rendőri intézkedések ellen elsőként szólalt fel, míg a lengyel kormányfő rendkívüli uniós csúcs összehívását kezdeményezte a hétvégi belorusz események miatt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója szerint Varsónak biztonságpolitikai érdeke, hogy a poszt-szovjet térség kevésbé függjön Moszkvától. Tálas Pétert kérdeztem.
Mit jelentenek ebben a konfliktusban a lengyelek?
Lengyelországban azt kell látni, hogy Lengyelország biztonsága szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy minél kevésbé érintkezzen Oroszországgal. A lengyelekben nagyon erős az oroszoktól való tartás és félelem, ha tetszik.
És ez a fehér orosz események.
A fehér orosz események abból a szempontból fontosak, hogy nem szeret, Lengyelország szeretné megakadályozni, hogy az orosz-belorusz szövetség még inkább erőteljes legyen. Csak emlékeztetnék arra, hogy amikor arról volt vita, hogy Putyin elnök hogyan lesz életfogytiglan elnök, ha tetszik, akkor volt egy olyan elképzelés, hogy a belorusz-orosz államszövetség fejévé fogják megtenni Putyint. Olyan még nem volt, ugye, mert senki nem tölti be, de elméletileg lehetne egy ilyen. És Lengyelország számára a legfontosabb a belorusz, illetve az ukrán integritás lenne, tekintettel arra, hogy ebben látják gyakorlatilag a lengyel biztonságot szavatolva. Ezért mind az ukrajnai eseményekre, mind a belorusz eseményekre nagyon keményen reagálnak. Én úgy gondolom, hogy most láttak a lengyelek egy olyan lehetőséget is, némileg joggal, hogy ez egy tényleg viszonylag nagy elégedetlenségi hullám volt, ami Belorussziában megmutatkozott, hiszen nem csak a választások kapcsán voltak tüntetések, hanem már korábban is ellátás, a Covid kezelés kapcsán voltak ilyen elégedetlenségi hullámok, és most látták eljövő az időt arra, hogy ezzel is gyakorlatilag jelezzék részben Belorusszia, részben Oroszország felé az elégedetlenségüket. Másrészt természetesen azt is kell látni, hogy Lengyelország az Európai Unió keleti politikájának, tehát az a szomszédság politikájának az egyik fő szereplője. Nagyon, hogy mondjam, ha tetszik, akkor egyik iniciátora, egyik kezdeményezője, hiszen a posztszovjet térség országainak, egyes országainak leválasztása az orosz köldögzsinórról az a lengyel biztonságot, legalábbis a lengyelek feltételezése és elképzelése szerint erősíteni.
Tálas Pétert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját hallották. A Német Külpolitikai Társaság kutatója szerint a fehér orosz rezsim egyértelműen túlreagálja a kialakult tiltakozások elleni fellépést. Rácz András a poszt-szovjet állam európai elszigetelődésére számít.
Mit lehet kiolvasni a különböző reakciókból, akár a nyugat-európaiakból, akár az Európai Uniósból, Moszkvából, Lengyelből, vagy éppen a magyarból?
Lukasenkónak az első között gratulált a kínai és az orosz elnök, illetőleg ugye több poszt-szovjet vezető is. Tehát az látszik, hogy a világ autoritár részén alapvetően üdvözlik azt, hogy Belarusban fennmarad a stabilitás, és Lukasenko marad az elnök. Ugyanakkor mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok nagyon élesen elítélte mind a választást, mint pedig az azt követő tényleg példátlan erőszakot. Tehát meghalt egy ember egy tömegoszlatás során. Ilyen még Belarusban sem történt 15 éve. Itt borzasztó dolgok zajlanak. A rezsim egyértelműen túlreagálja itt a tiltakozások súlyosságát. Tehát a nyugat egyértelműen elítéli azt, ami történik. Egyáltalán nem zárható ki, hogy az Európai Unió szankciókat fog bevezetni Belarus ellen. Erről most jelenleg szemben még nincsen döntés.
Elszigetelődhet az ország?
A válasz egyértelműen igen, persze.
Rácz Andrást, a Német Külpolitikai Társaság, a DGAP kutatóját hallották. A Fehér Oroszországban tartott elnökválasztást megelőző kampány során az ország polgárai kinyilvánították a demokratikus változás iránti vágyukat. A választások azonban nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek. Fehér Oroszország népe többet érdemel, jelentette ki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Unió nevében tett nyilatkozatában kedden. Josep Borrell kiemelte, hogy a hatóságok aránytalan és elfogadhatatlan módon alkalmaztak erőszakot a választások estéjén felvonuló tömeg ellen. A fellépés legalább egy ember halálát és sokak megsebesülését eredményezte. Hozzátette, az Európai Unió felszólítja a fehér orosz hatóságokat, hogy azonnal és feltétel nélkül engedjék szabadon az összes fogvatartottat. Kiemeltem, több politikai fogoly 2015-ben elért szabadon bocsátása óta az EU és Fehér Oroszország közötti kapcsolat ugyan javult, az emberi jogok és a jogállamiság terén elért haladás nélkül, azonban a viszony romlásnak indul. Mint a főképviselő fogalmazott, az Európai Unió figyelemmel kíséri a fejleményeket, és azok értékelése alapján ad választ, illetve a kialakult helyzetet tekintve alakítja majd a Fehér Oroszországgal fenntartott kapcsolatait. Az uniós lépések között az erőszak alkalmazásáért, az indokolatlan letartóztatásokért, valamint a választási eredmények hamisításáért felelős személyek elleni intézkedések meghozatala is szerepelhet, tette hozzá Josep Borrell. Brüsszeli hét. És most gazdaság. Az emberiség történetében először csökkent a szénerőművek száma és kapacitása a világban 2020 első fél évében. Arról, hogy az Európai Uniós gazdasági környezetben megéri-e szénerőművet üzemeltetni, Fehér Anna Magda kérdezte Szabó Lászlót, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezetőjét.
Egy jelenlegi karbonadóztatási környezetben, tehát 25 euró felett igazából alatta van a megtérülése már ezeknek az erőműnek ahhoz képest, amit elvárnak tőlük. Ugye azt is tudni kell, hogy egy szénerőművet, amikor felépítenek, ezeket alaperőműként építik fel, ami azt jelenti, hogy évenként több mint 60-70%-ában az órákban üzemelniük kéne. A számításaink azt mutatják, hogy egyre kevésbé igaz ez, tehát egyre több országban, ha működnek is, nagyon-nagyon kevés óraszámban tudnak működni, és ez már leginkább oda vezet, hogy hosszú távon nem éri meg a működtetésük. Ugye Európában nem is nagyon fog új kapacitás épülni, az a kérdés, hogy a jelenlegi kapacitásokat meddig fogják tudni üzemeltetni. Azt látni kell, hogy mind foglalkoztatási, mind rendszer biztonsági szempontból egy-két évig még azokat az erőműeket is lehet, hogy üzemeltetni kell, amelyek egyébként nem termelik ki a látozó költségeiket.
De hogyha egy állam, egy ország rászánja magát, hogy minél előbb bezárja a szénerőműveit, azzal azért mégiscsak gazdaságilag jól jár, hiszen az államok finanszírozzák ezeknek a erőműveknek a költségeit, ráfizetésesen működnek, ha jól értem.
Legtöbb esetben azt látjuk, hogy vagy saját szénre épül ez, vagy import szénre. Akkor, amikor import szénre épül, akkor tényleg egy-egybe látszik a számokban, hogy egyszerűen ráfizetéses ezek a támogatási összegek megjelennek. Nem véletlen, hogy az Európai Uniónak külön politikái foglalkoznak azzal, hogy ezek az úgynevezett szenes régióknak a gyorsított bezárásával hogyan kell kezelni ezeket a problémákat. De kétségtelen, hogy több országban, tehát látszik, hogy Portugália, Görögország, Spanyolország példáján, hogy még a tervezethez képest is hamarabbi bezárásokat láthatunk. Ennek legfőbb oka egyrészt a magas karbonár környezet. Másik oka, ami ide vezethet, hogy ugye találkoztunk itt a járvány miatt egy csökkenő kereslettel, ez is elősegítette ennek a bezárásnak a gyorsítását, és egy harmadik nagyon jelentős tényező, hogy a megújuló energiatermelés, mint a nap, vagy a szélenergiatermelésnek a költségei tovább csökkennek, tehát még a várakozások megfelelően, hogy még a fölötti költségcsökkenéseket is láttak.
Szabó Lászlót, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezetőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.